reggeli személy.
9 óra 9 perc kora reggeli személy, Erő Zoltán, Budapest főépítésze. 6 óra után néhány perccel azzal ajánlottam ezt a beszélgetést a hallgatók figyelmébe, hogy majd beszélni fogunk a főváros új épületéről, beszélni fogunk nívódíjas épületekről, beszélni fogunk arról, hogy miért néz ki a vár úgy, ahogy kinéz, illetve hogy megpróbálok majd az ön segítségével olyan európai példákat hozni, amikor egy település vagy egy város az nem épületeket fejlesztenek, hanem egy várost fejlesztenek, és hát Bécset hoztam itt szóba, olvastam egy interjút, amiben egy anyaházról is szó van, amit azért hoztak létre, hogy egyedülálló nők ott nevelik a gyereküket, és tudják egymást segíteni a munkájuk során. De először beszéljünk egy kicsit 2025-ről. Mely volt az legnagyobb csalódás az ön számára?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat ezen az évelei korai órán. Kezdjük a csalódásokkal.
Mi az, amire azt mondta?
A legnagyobb tragédia az Budapest építészetében most, hogy kijegecesedett egy olyan lakás építési forma, ami rengeteg hibával, rengeteg korlátozással és rengeteg hátránnyal építi meg azokat a lakásokat, amiket ebben az időszakban egyáltalán építeni tudunk, és ez itt fog maradni velünk nagyon hosszú ideig. Ez mostan így nagyon dióhéjban mondom, de hogyha van idő rá, akkor szívesen kifejtem, hogy...
Az otthonstart miatt épülő házakra gondol?
Ezek az otthonstart miatt is épülnek, de mire az otthonstart bejött, addigra ez az archetípus, ez kialakult egy középfolyosós, végtelen hosszú folyosókon megközelíthető lakásokkal, minimál lakások, ugye ma már nincsen sehol se önálló konyha, van olyan lakás együttes, amelyik 27 négyzetméteren gyakorlatilag egy fürdőszobából és egy szobából áll, és ezek épülnek rossz kompozíciókkal, mármint települési kompozíciókkal, és kimondottan intézmény hiányosan, tehát szolgáltatás hiányosan egy-egy rossz telekre letéve is megvalósulnak. Ez tragikus.
Ilyenkor egy főépítés...
De csak azért, hogy ezzel kezdjük, mert kezdhettük volna valami színesebben.
Jó. De hogy ilyenkor a főépítésznek potyognak a könnyei, és nincs lehetősége arra, hogy bármilyen szinten ebbe beavatkozzon, vagy...
Az egyik legtragikusabb terv az a 15. kerületben két kereskedelmi egység között terveznek, és valószínűleg meg fognak építeni 3400 lakást. Ez Szilas Park névre hallgat, de ugye a park az egy eufémizmus ebben a helyzetben. Magas házak, szűk udvar körül, egy olyan területen, amelyik nem csatlakozik még az újpalotai városrészhez sem, tehát ugye Újpalota azért egy beállt, működő terület. Egy arra alkalmatlan telken, zsák helyzetben, és ráadásul Budapest kapujaként ez ott fog maradni komoly tanulságul a következő időszakra. Ez a 3400 lakás, ha megépül, iskola nélkül, óvoda nélkül, tehát gyerekintézmények nélkül, kereskedelem biztos lesz, mert az valahogy ott azért a szomszéd kereskedelmi egységekkel össze fog jönni, de hát autóval lehet csak megközelíteni, abból sem elég a parkoló, tehát egy nagyon kispórolt infrastruktúrával készül a dolog.
Igazából börtönnek készül?
Úgy fog működni, igen. Tehát ez ugye most azért pontosítsuk, hogy a hallgatók azért egészen félre ne értsék, tehát én embersilóknak szoktam nevezni ezt a
De hogy akkor, amikor egy ilyen terve elkészül, az nem kerül a főépítés elé?
De ez a terv ez nagyon nehezen került elénk, mert már mindenki tudott róla, mielőtt én hozzám került. Hozzám azért került, mert tartottunk róla országos építészeti tervtanácsot. Az országos építészeti tervtanács döntő többségében elutasította. Tehát a,
tök jó.
A szakértők azt mondták, hogy nem. Majd mégis megkapta azt a dodonai támogatást, amit az országos főépítésztől megkaphatott, és ezek kiemelő rendelettel épülnek. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mit csinál a budapesti főépítész, krokodil könnyeket potyogtat a kiemelő rendeletekkel megvalósuló minősíthetetlen építkezések miatt.
A fővárosi építkezések hány százalékára jellemző ez a kiemelt?
Most történt egy ilyen általános dolog, hogy ugye az Otthon Start program, ez egy banki program. Ez egy konstrukció, 3%-os kamatozású hitelle. Előbb-utóbb elkezdtünk beszélni Otthon Start helyszínekről. És ennek az az oka, hogy egy olyan rendeleti intézkedés történt, hogy a Otthon Startnak alkalmas fejlesztések megkapják a kiemelt státuszt, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra válnak. Nyilván ez egy folyamat, ezt kérni kell, ezt elbírálják, ezt valaki odaítéli, de innentől kezdve az önkormányzatoknak semmi beleszólásuk nincs. Most ugye korábban, vagy egy normális esetben megvan az a beleszólás, hogy az önkormányzatoknak szabályozási tervei vannak, a fővárosnak van egy általános terve, a kerületek ehhez illeszkednek, az építési terveknek ebbe a rendbe bele kell illeszkedni, nyilván vannak eközben lakossági egyeztetések, partnerségi egyeztetések, tehát ez egy komoly játékszabályok szerint működő rendszer. A kiemelő rendelet az ezt egy tolvonással, egy éjszaka alatt áthúzza, felülírja. És még hogyha volt is ennek eredetileg olyan értelme, hogy az eljárásokat gyorsítsa, könnyebbé tegye, egyszerűsítse, mára ez úgy működik, hogy az a jó benne, hogy akkor az önkormányzatokkal nem kell egyeztetni, és a kiemelő rendeletbe olyan dolgokat is rögzíteni lehet, amik tulajdonképpen valamilyen módon azt a fejlesztőt támogatják. Például, hogy kerül egy kiemelő rendeletbe az, hogy abban az építkezésben a belmagasság az általánosan előírtnál alacsonyabb lehet.
Tehát nem 2,20?
Nem 2,20, azért 2,50, de nem kell 2,70-et tartani, 2,50. Miért? Amúgy egyébként csöndesen hozzáteszem, hogy nem önmagában ördögtől való az a gondolat, hogy 250-es belmagas. Csak ugyanezek a fórumok.
Itt a cél, ha jól értem, akkor az, hogy minél több lakást lehessen.
Több emeletet több lehet emeletet. Az adott épület magasságba bele.
Aha, és akkor már szintenként nem tudom, hogy hány, ez 15 emelések lesz neked?
Hát vannak 15-18, 65 méter magas házak lehetnek, és a 65 méteres épület magasságba több emelet fér be egyik esetben.
Nem akarok ötleteket adni, de nyugodtan lemehettek volna 2,20-ra, tehát, hogy...
Hát 2-re is lemehetnének. Hát...
2-vel már egy kicsit azért...
Nem, most itt tulajdonképpen tényleg az a nehézség, hogy az egész eljárásrend átalakul arra, hogy hogyan tudok kiemelő rendeletet szerezni a miniszterelnök aláírásával megadott időre. Tehát ez a városfejlesztésnek a gerince, nem az, hogy milyen minőséget hozok létre, nem az, hogy élhető várost építsünk. Nem. Tehát elvesznek azok a szempontok, amiért egyáltalán érdemes új lakást építeni most.
De akik ezeket az embersillókat létrehozzák, megtervezik, ők azok emberek, építészek, szakemberek, tehát nem arról van szó, hogy újságírókat ültetnek oda lakótelepet tervezni, tehát nekik ismerniük kell azokat a szempontokat, amelyek egy városrész kialakításának elengedhetetlen feltételi. Tehát ott, ahol nincs út, oda nem építek semmit sem, mert ha nem lesz út, akkor mi lesz az embersillóval?
Nem tudok válaszolni ezekre a kérdésekre, mert mi alapvetően nem így gondolkodunk. Tehát ez egy valamilyen módon egy kényszerpálya, ami nyilvánvalóan a gazdasági környezetből, de hát még a politikai környezetből is adódik. És hát az a kérdés, hogy ennek így mi lesz a következménye. Amit én most látok, az, hogy az a tőke, az a forrás, ami most lakásépítésbe kerül, és ezeket a kérdéses minőségű ingatlanokat hozza létre, ez valahol hiányozni fog. Tehát jövőre nem tudjuk újra kezdeni, hogy akkor mostan ezt elrontottuk. És az urbanisztikában nagyon fontos az, hogy olyan lassúak a folyamatok, hogy nem tudunk a saját hibánkból tanulni, hanem a másikból kell, tehát vagy előre kell gondolkodni. Tehát ha ezt most megépítjük, akkor ez évtizedekig itt fog maradni. És ugye az a nehéz ebben, hogy akik ezt csinálják, azok közben rendkívül határozottan el tudják mondani, hogy a kommunisták lakótelepekkel vették körül a várost, és a panel, és a lakótelepszerű megjelenés, és a...
Nem volt más választás.
Panel proli, és a nem tudom... Kellett. És ma ott tartunk, hogy a panel lakótelepek voltak éppen sokkal kulturáltabb életminőséget tudnak biztosítani, mint ezek a jelenleg épülő egységek, mert akkor még intézményekkel, zöld felülettel felszerelve született egy-egy.
Igen, hát példaként szoktam hozni Óbudát, hát a óbudai lakótelepet, ahol azért van tér az épületek között sétálni. Az emberek szükségszerűen nem látnak be a másiknak a konyhájába, a fürdőszobájába, és a gyerekeket meg a kutyákat még le lehetett zavarni.
Igen. Igen. Most még egy nagy baj van ezekkel az úgynevezett kiemelő rendeletekkel, hogy elveszi azt a törvényi lehetőségét az önkormányzatoknak, ami úgy hívunk, hogy településrendezési szerződés, tehát egy önkormányzat ahhoz, hogy átsoroljon, átminősítsen egy területet, meghatározza. Tehát most a legegyszerűbb példát mondom, egy korábbi mezőgazdasági területen az önkormányzat parcellázni akar, ez az önkormányzattal tudott kötni egy olyan megállapodást, nem Budapestről beszélek, mert Budapesten mezőgazdaság is a területet nem sorolunk át, de azért itt az elmúlt 35 évben nagyon sok, főleg az agglomerációban nagyon sok ilyen történt. Akkor ugye, aki parcelláz, aki annak a hasznát szedi, hogy telkeket értékesít, az akkor készítse el az önkormányzatnak átadandó közutakat, közvilágítást, nyilván közművekkel el kell számolni valahogy, és ezt a mérleget, ezt valahogy egyensúlyba kell hozni. Tehát akkor a fejlesztéseknek az önkormányzat számára nem szabad a jövőben sem extra terheket adni, hanem ezt valamilyen módon a telkek értékesítéséből fedezni kell, hogy aztán a végén 30 év múlva is legyen, aki söpri az utcát, és legyen, aki fölkapcsolja a közvilágítást. Ezek az alkuk, a településrendezési szerződések, ezek automatikusan eltűnnek a kiemelő rendeleteknél. És hát az a szomorú, hogy évek óta kérjük, hogy a kiemelő rendeletek azok szűnjenek meg. Korábban a miniszter vagy a főépítész ígéretet is tette erre, aztán velünk maradtak, és csak virulnak, és bokrosodnak, és gazdagodnak, és
csak félig viccesen kérdezem, és természetesen ne vegyek komolyan, de nem gondolkozott azon, hogy le kéne mondania? Elmondom miért. Mert lesz egy időszak, amikor majd azt fogják mondani, hogy ez, ahogy kinéz a főváros, az Erő Zoltán főépítész munkája alatt jött létre.
Hát ez nekem is eszembe jutott, igen. Most nem tudom, hogy ez a lemondása megfelelő reakció erre, vagy nem, de ez...
Az elég bosszantó, tehát, hogy...
Ez nekem is eszembe jut, illetve nem csak a most ezeknek a lakóterületi építkezéseknek a kapcsán, hanem a borzasztó borzasztóan széteső és követhetetlen fejlesztési politikák miatt nagyon nehéz ebben a városban egy értelmes városfejlesztési programot megvalósítani, végigvinni, kézben tartani. Mire gondolok?
Önnek nyilván volt főépítészként egy településfejlesztési koncepció.
Hát nyilván egyrészt volt egy koncepció, másrészt pedig, amikor én 2020-ban főépítész lettem, dőltek azok az állami fejlesztési projektek az asztalra, a legjobb értelemben, amiket akkor tudtunk kontrollálni is, és tudtuk vinni is őket, segíteni, tehát mire gondolok a budai fonódó villamos hálózat bővítésének a tervei, akkor az asztalon voltak, a hív fejlesztések tervei, akkor az asztalon voltak. Megvoltak azok az új város fejlesztési gondolatok, amiket szerettünk volna. És abban az időben talán egy optimizmus volt a levegőben, működött a fővárosi az FKT, tehát a fővárosi közberuházások tanácsa, amelyik az állam és a főváros közötti koordinációt képviselte. Na de úgy nem lehet fejleszteni, hogyha ezeknek a projekteknek a mai napig nem valósultak meg a talán a tervezési fázisain túl vagyunk. A mai napig nem tudjuk, hogy lesz-e rá pénz, a mai napig nem tudjuk, hogy kiindítja, mikor van-e közünk hozzá. Tehát ugye a fonódó villamos az egy fővárosi program, mert a BKV fogja működtetni a villamosokat. A BKV hálózatba kell beilleszkedni, a főváros útjainak és a főváros faállományának kell ott létrejön, de ezt valamilyen okból az állam akarta megcsinálni, azokat a fejlesztési forrásokat nem átadja a fővárosnak, hogy tessék, itt van, csináljátok, hanem ugye ő akarja megcsinálni, mert ezt most Magyarországon különösebben nem kell magyarázni, hogy a források elköltése az miért nagyon fontos az állami szereplőknek. Nincs ilyen program. Nem megy. Nem tudunk róla, hogy át kéne adnunk a területet, hogy holnaptól munkagépek dolgozzanak a műegyetem előtt. Tehát én ezt látom a legnagyobb szomorúságomnak. Ott volt a diákváros. A diákváros az én érkezésem előtt készült.
Tök jó ötlet volt ez.
Egy nagyon jó minőségű terv, egy nagyon jó urbanisztikai koncepcióval, nagyon nagy vonalú. De ahogy azt kell, semmi nem lett.
Nem.
Tehát nem hiszem, hogy az volt a probléma azzal, hogy azt az állam csinálta, és a főváros nem akarta volna minden támogatásunkat. Itt egy valamit nem. Ez egy kicsit olimpiai pályázat, olimpiai gondolat volt. Igen. Ez a fejlesztés, és volt egy olyan eleme, hogy egy evezős versenypálya készül a Soroksári Dunágon. Igen. Emiatt komolyan bele kellett volna hasítani a partmenti erdőkbe, és ezt nem szerettük. De a városfejlesztési, urbanisztikai, a Csepel-szigeten a park megépítése, hát abban a pillanatban nem azt kértük, hogy adják át a pénzt, és hadd építsük meg mi. Építsék meg, legyen egy, majd eltől a végén, hogy ez most egy állami park lesz-e, ugye, mert azért ez is egy furcsa dolog. vagy a gyaloghidakat kiüzemeltetik. Mindegy, csak menjen, de hát nem megy. Tehát ez az én nagyobbik szomorúságom, az elmaradt fejlesztések.
És akkor mit dolgozik?
Van éppen elég saját munkánk azért. A jelen pillanatban a nagykörút fejlesztésén, nagykörút fejlesztését készítjük elő. Bacsi-Zsilinszky úti villamos, ugye ez egy...
Ez ami ugye a lebontott nyugati téri felüljáró
menne
a Deák téri.
Újpesti villamosokat kötni össze a dél-budai villamosokkal. Erről annyit kell tudni, hogy ez is nyilván EU-s forrásokból tud csak menni, tehát kéne az az EU-s forrás, ami most parkolópályán van. De ennek több értelme van, mint egy villamosfejlesztés, ez egy belvárosi rehabilitációs programnak a része. Gondolkodunk az 5. kerülettel a Kossuth-Lajos utca fejlesztésén, tehát azért ezek mind feladatot adnak. Az elmúlt évben a nagy munkánk az a fővárosi települési tervnek a megújítása volt.
Ez mit jelent pontosan?
Ez az a bizonyos keretterv, amit különböző neveken hívnak, korábban volt fővárosi, FSKT fővárosi szabályozási keretterv, ennek most fővárosi települési terv a neve, egy újra, tehát ezeket mindig karban kell tartani, mindig fejleszteni kell, ez egy újabb keretterv, amihez aztán a kerületek tudnak a következő években részletesebb szabályozást kidolgozni. Ez az elmúlt évnek egy nagy munkája volt. Nagy munka a tájépítész osztálynak a működése, az egész zöld politikának egy felfrissítése, ugye Pardóczi Sándor főtájépítész vezetésével zajlik ez a munka. Ez azért egy nagyon ez kimondottan progresszív és pozitív.
Akkor nem csak
csináljuk a dolgunkat.
Nem csak a könnyeket potyogtatják, hogy megint elvettük. Egyébként egy normális országban, egy normális kormány esetén ezek a kiemelő határozatok visszavonhatók, vagy kiegészíthetők olyan döntésekkel, amelyek mindenféle beruházásokat írnak elő. Óvoda, úthálózatfejlesztés, stb.
Hát nézze, ezeknek a kiemelő rendeleteknek alapvetően mi az alkotmányosságát is megkérdőjelezzük, mert az önkormányzati törvényt egy rendelettel korlátozni, tehát az önkormányzati törvényben az önkormányzatok számára adott felhatalmazásokat csonkítani,
elvenni.
Egy miniszterelnöki aláírással úgy, hogy a rendelet megjelenik péntekről mondjuk csütörtökről péntekre. Tehát reggel kinyitja az ember nem tudom, ki szokott a reggeli mellé magyar közlönyt olvasni, de hát valójában tényleg vannak ilyen helyzetek, hogy minimális információ mellett egyszer csak megjelenik egy ilyen helyrajzi számhoz kötött rendelet. Tehát ez azért egy bádatlan állapot.
Értem. És amellett, hogy vitatják az alkotmányosságát, ezt milyen fórumokon teszik?
A főváros és a kormány nem csak ebben van ellentmondásos helyzetben. Ugye alapvetően nálunk a finanszírozási kérdések kerülnek. Az az első kérdés azoknak az alkotmányossága, de ez a kiemelő rendeletes történet is rendszeresen megjelenik azokon az egyeztetéseken, amik azért vannak a kormánnyal.
Ezek általában Lázár Jánosra történnek?
Gulyás Gergelyel, a főpolgármester, alapvetően ő vele kell tartsa a kapcsolatot. Mi a szakmai ágon mondjuk ezt tehát ez a kiemelő rendeletes panasz, ez nem ismeretlen.
Hogy látja, hogy Lázár Jánosnak mit köszönhet a magyar építészet, ha köszönhet egyáltalán valamit?
nem nyilatkoznék erről, mert akkor továbbra is ez a keserű hangulat maradna a levegőben.
Jó, elengedem, rendben van. Ez egyik kedves hallgató kérdezte, nekem nem volt a témalistámra felírva, hogy mit szól a kereszthez a szabadságszomrom.
Hát én szomorú vagyok, én exponáltam magam nagyon hangsúlyosan, hogy oda nem szabad keresztet rakni. Több okból, mert a szabadság szobor az egy más szimbólum, mint a kereszténységre utaló kereszt. Ez az egyik oldalról nézve, azért másik pedig én a kereszt felől nézve is vitatom, hogy a keresztet azt bárhova föl lehet használni, csak úgy, mert egy politikus úgy gondolja, hogy itt mostan egy keresztnek kellene.
Hogy kinek volt ez az ötlete?
Hát valahol a nagy politika felől érkezett. A kereszteknek van egy méltósága, még egy útmenti Bádog Krisztusnak is, azt nem lehet ide dobni, oda dobni. A Gellért hegyen van már kereszt a Páros Kolostor fölött, ugye?
Igen,
fölött Szabadsághídról megérkezünk, ezt jól látjuk. Zavaros, konfúz gondolatok ezek, hogy a szabadságszobor, ahol szovjet katona állt, oda most fölteszünk egy keresztet. Valamelyik beszélgetésen azt mondta, hogy hát a szovjet katona, aki a szabadságot hozta adott esetben, a Szovjetunió belső részéről valamelyik tagköztársaságból érkezett, nem biztos, hogy keresztény volt, tehát kavarodnak a dolgok, ez nem értjük, tehát
és
ha mostan én is hülyeségeket beszélek, annak ez az oka, hogy ez egy konfúz helyzet. De alapvetően nem értek.
És minden tiltakozás ellenére?
Minden tiltakozás ellenére, és hát ez a, ha úgy tetszik az urbanisztikának, ez a mindig kerestem, hogy egy autoriter rendszerben miben lesz más az urbanisztika, hogy megmondják, hogy hogyan kell épületet tervezni, vagy... Hát nem, ezekben az eljárásrendi erőszaktételekben lett meghatározó ez az autoriter.
Rákos rendezőről mi volt a koncepciója?
Hát kérdezte, hogy minek örülünk, a Rákos rendezőnek nagyon örülünk. Tehát ebben most egy, meg hogy mit csinálunk. A Rákos rendezőnél folyik már az a...
Kiértek egy tervpályázatot?
Az a tervpályázat, aminek nem sokára eredményét kell hirdessük március végén. Nagyon kíváncsiak vagyunk.
Jöttek már dolgok, vagy mindenki az utolsó pillanatban adja le?
Hát ez titkos tervpályázat, tehát ez mindenki egy határidő napon benyújtja, és...
Aha. Ez jeligés?
Nem, titkos. Nem? Még csak nem is jeligés.
Mit jelent az, hogy titkos, segítsen már?
Titkos az, hogy anonim teljesen a pályázat. Ismertető jeleket nem tartalmazhat, tehát nem tudja a zsűri, hogy kinek a pályaművét bírálja. A jeligésnél a jelige valamilyen módon utal. Jeligés pályázat nincsen, mondjuk hozzá. Ez régen volt a 20. század.
Jó, és akkor majd valaki felemelje a kezét, hogy azt én adtam be?
Hát nem, hát amikor megvan a győztes, akkor van borítékbontás. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy titkos boríték, amiben benne van az adott tervhez tartozó alkotóközösség. Ezt a titokgazda eldugja az érkezés pillanatában, és csak akkor bontja föl, amikor eredmény van.
Felcsigázta a szakmát?
Abszolút. Nagy nemzetközi érdeklődés is van, de ugye tudni kell, hogy a nemzetközi szereplők mind választottak maguknak magyar partnert, vagy többségük választott magyar partnert. 16 meghívott van. Körülbelül 40-en jelentkeztek, és 16.
Mi szerepelt a pályázati kiírásban?
Hát egy olyan város, amit mi gondolnánk jónak, tehát a beépítettség.
Hát elsősorban egy városrész.
Egy városrész, annak a működése, a közlekedési kapcsolatai, a zöld felületi rendszere, ugye úgy szoktuk mondani, hogy kék-zöld infrastruktúra, tehát hogy a vízgazdálkodással, csapadékvízzel vezetéssel, vízmegtartással kapcsolatos gondolatok, tehát egy olyan csomag jelent meg a kiírásban, amiről mi úgy gondoljuk, hogy a korszerű urbanisztikának megfelel.
Ugye szomorú dolgokról beszéltünk, de hát azért nyilván vannak olyan épületek, vagy olyan fejlesztések a városban, most Rákos rendezőt kiemelve ebből, amire azt mondja, hogy jól sikerült, mondjuk jól sikerültnek tartja, bár ez lehet, hogy hülye kérdés, a körszállónak az átalakítását?
Nem. Nem. A körszálló az egy egészen hát hogy mondjam, amikor az a kérdés, hogy miért építünk, meg miért úgy építünk, akkor a körszálló esetében nagyon nehéz erre válaszolnom, hogy mi értelme van egy épületet lebontani, egy ugyanolyat visszaépíteni, csak más
beosztással.
Más beosztással, mert a körszállóban most
nehéz lakásokat kialakítani.
Hát ugye maci sajt alakú szobák vannak, tehát sugaras tartófalak vannak, ehelyett fog épülni egy négyzetrácsos tartórendszer, de akkor miért lesz kerek? Hát mert ez a körszálló, de ez már én nekem egy kicsit olyan, mint amikor a jobb kezemmel vakarom a bal fülemet, egy kicsit túl van spekulálva. A körszálló nem a legkedvesebb fejlesztéseim közé tartozik, de hát vannak kedves fejlesztések, azért az önkormányzatoknál megjelennek pozitív lépések, a közintézményeknél azért vannak sikeres, jó fejlesztések, iskolák, egyetemi fejlesztések.
Igen, most láttam, hogy kiosztottak az évvégén nívódíjakat.
Igen, mindig decemberben osztjuk a Budapest építészeti nívódíjat. Ezt a Budapest építész kamarával közösen futtatjuk, ezt rendszeresen visszatérő, nagyon, nagyon jó pillanat az évben. És hát tulajdonképpen a tervezők nevezik a házakat, és azok közül válogatunk. Most egy óvoda lett a díjazó.
13. kerületi óvoda talán.
13. kerületi óvoda, és emellett van 5 dicséret.
Én azt láttam, hogy ott a közvágó hídon lévő egyik épület is dicséretben részesült. Talán valamilyen Green Dome nevű épület.
Igen, ebben a pályázatban éppen azért, mert sok ellentmondása van ennek az építési gyakorlatnak, amit az előbb részleteztem, azért ezen belül vannak minőségi jó épületek, és azokat megpróbáljuk azért nem szem elől téveszteni. Hosszú évek óta nem adtunk ki ebben a kategóriában, tehát mondjuk a 100-200 lakásos épület kategóriájában dicséretet vagy díjat. Most azért kiválasztottuk, ez a ház, amiről szó van a Vágóhíd utcában, ez azon a kategórián belül egy rendkívül igényes és előremutatóan gondolkodó épület. Hát ugye itt az adás előtt beszélgettük, hogy a zöld homlokzat az még...
Igen, zöldel befutatott homlokzat.
De vannak már ennek, ugyanennek a fejlesztőnek, vannak más helyen, Újpesttől kezdve, Kelenföldig olyan példája, ahol azért ez a zöld homlokzat is valamennyire.
Azt tudja, hogy mi fog épülni az egykori csoki gyár helyén? Az is a Vágóhíd utcában van, közvetlenül a Green Dome mellett.
Ez egy nagyon izgalmas épület. Az utcai traktust, ezt irodaépületnek megtartjuk.
Mert azt láttam.
Azért mondom többes szám első szemében, mert ez egy fővárosi védett épület. Az Oldjai testvéreknek egy 1942-es alkotása. Abban az időben ez egy...
Annak nincs jelentősége, hogy ukrán tulajdonosa volt, vagy van, vagy...
Az ukrán tulajdonos elfogadta ezeket a feltételeket. A gyártelep hátsó részén lakó együttes épül.
mert valóban éppen az egyik műsoromban gondolkoztam, hogy így foglalkozni fogok, mert szoktam arra járni, és azt láttam, hogy a hátsó traktus az teljesen le van bontva, ott azt már földdel egyenlővé tették, és akkor de hát ott is, hát figyeljen már, hát ott a ott van már egy lakópark, ott van a
Vágóhíd helyén.
Ott van a Vágóhíd helyén, ott van a Lurdival szemben egy lakópark. A Vágóhídon még a következő ütem hátra van, tehát ott még néhány ezer lakást föl fognak rántani. Ahogy megyünk a Nádasdy utcán a Haller út felé, ott szintén egy újabb nagy lakópark épül, tudom, mert időnként bemegyek építkezésekre, és felajánlom szolgáltatásaimat, de ha még közé is odaraknak, tehát a csoki gyár és a meglévő lakópark mögé, hát ez egy...
Nézzük ezt egy kicsit fölülnézetből.
Jó.
Az egy nagyon jó irány, hogyha a városnak ezen az úgynevezett barnamezős részein, tehát volt ipari épülete, volt ipari együttesek helyén, legyen az csoki gyár, legyen az egyéb ilyen alacsony intenzitású dibgább beépítés, ennek a helyén épülnek lakóegyüttesek, és nem az agglomerációból kell ingázni. Tehát Budapestnek ez egy tartozása, hogy a város szerkezet javítása érdekében ezek a belső területek, ezek városként működjenek, és, és legyenek olyan lakók legyenek benne, akik ennek hiányában kiköltöznének a Budapest 20-40 kilométeres körzetébe.
Na de már nem tudnak kiköltözni.
Hát tudnak még.
Hát tudnak.
Mindig megjelenik a mezőgazdasági területén.
Igen, Mendés környéke az.
Igen,
az
tehát ez van. Ez van. Tehát ez a belső gyűrűnek az intenzifikálódása, sűrűsödése, ez nem baj. Jó házakat kell építeni. És hát ezek közül az, amit említett az előbb, hogy a Nivodion dicséretet kapott, az egy jó ház. Tehát egy olyan szolgáltatással, mint egy apartmanház. Az egy sokkal nehezebb kérdés, hogy ki fogja ezeket megvenni.
Kínaiak?
Na, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a budapesti lakáspiac, ugye beszélünk mindig arról, hogy elszaladtak az árak.
Elsősorban befektetési célból működik.
Befektetési célból működik, és abban sem feltétlenül a havi rendszeres lakbérből befolyó bevételek, és mondjuk, hogy ennek a befektetési körnek a vagy ez a befektetési rend adná az alapját ennek az építkezésnek, hanem nagyon sok esetben az áremelkedésre való spekuláció. Na most, hogyha mindenki azt...
Az ingatlan az jól tartja az árát.
Na jó, de az ingatlan azért tartja jól az árát, mert egy elvárás van vele szembe, hogy akár az üresen álló lakás is fialjon nekem, menjen föl az ára. Hogyha mindenki ezt várja el, akkor ugye nem csodálkozhatunk azon, hogy Magyarországon, meg a balti országokban ment föl a legjobban a lakóingatlan piaci ára, ennek megfelelően fölmegy az építési költség is, mert valahogy bele szuszakolódik ebbe a borzasztó áremelkedésbe, tehát egy ilyen exponenciális riasztóak azok a grafikonok, amikor Magyarországot látjuk a legkomolyabb áremelkedésnél, és hát ez a struktúra azért egy kicsit önbecsapás, mert működő gazdaságnak, működő piacokra kell lépülnie, és nem, hogyha az a működő piac, hogy külföldi befektetéseket vonzunk a helyszínre, akkor ne csodálkozzunk, hogy a magyar lakosság, középosztály kiszorul a lakáspiacról, és nem tud vásárolni.
Igen. Ezen nagyon sokan küzdünk. Én is éppen azt néztem, hogy tehát ha megnézzük a Kopaszigátat, amit ott történik. Ha megnézzük, hogy most, ha jól láttam, akkor a Waterfallnak is van egy újabb beruházása, ott szintén ez egymás szájába fognak érni az emberek. Mondjuk érdekes, hogy kint voltam valamelyik nap a hajógyári szigeten, és egy beruházóval beszélgettem, és mondta, hogy milyen jó lakóparkot lehetne ott építeni.
Mondtam, hogy szigeten?
Igen. Tudom, hogy volt rá terv, és szerintem van, aki még nem tett le róla, hogy a hajógyári szigetből lakópark. Én azt hiszem, hogy az ókori romok, amik megakadályozzák ezt a beruházást. Hát,
meg azért az egy alapvetően zöld felület. A beépített déli végét is azért tartsuk meg.
A hajógyár.
A hajógyár emlékeivel egy rengeteg terv volt rá a rendszerváltás óta. Az is vajon miért nem lett egyikből se semmi, pedig rengeteg energia és szellemi erő futott abba bele, hogy ott valamiféle akár média központ, akár irodafejlesztés, stb. Mindenféle terv volt, mert nagyon jó lenne abból is valamit kihozni.
Ja, hát aztán majd jön egy ilyen kiemelő határozat, és aztán majd nézhet mindenki, hogy mi lesz. Egy épület hogyan válhat védetté? Említette a csoki gyárat, ami védettséget élvez?
A védettségnek többféle szintje van. Van ugye az országos védettség, ezt most nagyon leegyszerűsítve, ezt hívjuk műemléki védettség.
Ez az, amit mostanában így föl szoktak rúgni. Néhány épületnél. Bár...
Most,
Kossuth tér.
Hát az egy nagyon nehéz dolog, hogy hogyan nyúlhatunk hozzá egy műemlékhez, hogyha azt a magyar állam megengedi, ami a Kossuth téren történik, a mezőgazdasági minisztérium és a kurva esetében, akkor ne csodálkozzunk, hogy a magánfejlesztők is nagyon durva eszközökkel fognak hozzányúlni, de most még ne akadjunk le mindjárt egy-egy eset elemzésénél. Tehát az országos védettség mellett van az úgynevezett helyi védettség. Ezt az önkormányzatok, a települési önkormányzatok mondhatják ki. Ennek az az alap gondolata, hogy az országos védettség védje azokat az értékeket, amelyek az ország társadalma számára fontosak, a helyi közösség pedig védhesse azokat az épületeket, amik a helyi közösség számára fontosak. Ennek megfelelően van Budapesten is védettség, sőt nálunk kétszintű, mert van fővárosi és kerületi védettség is. Budapest szálló kerületi védett egyébként. A kérdés az, hogy mit jelent a védettség. Védettség alapvetően azt jelenti, hogy nem bontható el az épület. Aha. Ez nagyon fontos, tehát ez egy alfája és omegája minden, a világon mindenhol, hogy a védettség az egy olyan fejlesztői jogot korlátoz, amit máshol természetesnek veszünk. Tehát elvileg egy nem védett épület bármikor bontható és építhető. Ha van pénzem hozzá, akkor megcsináltam. A másik, hogy egyeztetni kell, és közösen kell kialakítani azt a formát, ami a védett épület értékeit, ezek azért megnevezhetőek, összegezhetőek, ennek a megőrzését segíti. Most a helyi védett épületeknél mondjuk úgy, hogy egy picit enyhébbek a követelmények, de azért mi ezt komolyan veszük. Hogyan lehet védett egy épület? Bárki kezdeményezheti. Illetve mi a főosztályon, az értékvédelmi csoporttal szisztematikusan mentünk végig az elmúlt években, és mondjuk úgy, hogy 1973-ig vannak védett épületeink, 50 évre visszatekintve már nagyjából tudunk értékítéletet mondani, viszonylag éles szemmel tudunk már dönteni. Ezzel együtt vannak örökké viták.
Akkor, amikor egy fejlesztővel tárgyalnak, akkor nem lehet meghatározni azt, hogy oké, rendben, valamit építeni akar, de elsősorban a már meglévő épületet fejleszte tovább, alakítsa át, ne a földet tegye egyenlővé?
Én ezt minden épületre fontosnak látom. Ugye Nyugat-Európában ma már indokolni kell, hogy miért bontak egy épületet. Védelemtől függetlenül.
Ja.
Tehát valamilyen módon az a az anyag és energia mennyiség, amit egy épület struktúrája képvisel, az ökológiai szempontból egy tiszteletben tartandó forrás. Tehát nem az a jó út, hogy egy szerkezetet bontok és egy másikat építek. Nagyon sok fejlesztő jön ezzel a gondolattal. Hanem valahogy megőrizni, és a meglévő szerkezetbe, a meglévő terekbe különböző rafinériákkal új funkciót telepíteni. Ez így nagyon elméletileg hangzik, de hát ennek a gyakorlatát is lehet követni.
És van erre példa? Talán van is talán. Tehát azok az loftépületek a 13. kerületben. Ott van
például egy ilyen, de hát az előbb beszéltünk az Olgyai testvérek csokoládégyáráról, ott is az, hogy megmarad a szerkezet, és azt tudjuk, egy új rendkívül színvonalas tervek készültek erre a megoldásra. Tehát ez egy jó kihívás, ez egy építészeti, kreatív feladat, hogy ebből egy milyen módon gazdagítjuk azt az építészeti szcénát, ami azért egy városban kell, hogy legyen különböző meglepetésekkel, különböző színvonalas alkotásokkal ittottam ott föl kell.
Ugye azt ígértem, hogy egy kicsit majd bécsi példát próbálok kihúzni önből, hogy mit lenne mondjuk érdemes Bécsből átvenni, vagy áthozni, vagy lehet-e valamit?
Hát nagyon sok mindent lehet Bécsből áthozni. Bécsnek egy híresen jó a városfejlesztési következetessége. Tehát ha klímakérdésekről beszélnek, akkor a klímakérdésekre vannak gondolataik, válaszaik. A közlekedésnél, a közösségi közlekedésnek egy olyan fejlesztése történt, ami valóban csökkenti a városi autóhasználatot. Tehát Bécsben ez nem egy elmélet, hanem ez egy gyakorlat. A barnamezős fejlesztések, a vasúti területek helyzetbehozása, példatárakat tudunk ebből összerakni. A lakáspolitika, ami Bécsben az 1920-as évek óta mintaszerűen zajlik. Tehát a városi lakások rendszere, tehát a városi tulajdonú lakások rendszere mellett lakásszövetkezetek, különböző magánfejlesztőknek az alacsonyabb bérű lakásokba áthelyezett lakástokja segíti azt, hogy ott mindenki valahogy lakáshoz jusson, akár fiatalként, akár bevándorlóként, akár egyedülálló csonka családként.
Utolsó rövid kérdés, hogy mi volt 2025-ben a kedvenc épület a fővárosban, amire azt mondja, hogy hát ez úgy jól oda lett rakva?
Hát maradjunk ennél az óvodánál, amit itt emlegettünk, mert az óvoda több, mint egy építési produktum. A 13. kerület azért izgalmas, mert ha már Bécsről volt szó, ott is érezhető ez a következetes városfejlesztési gondolat. Ez az óvoda egy lakótelepen van. Az óvoda megújítása, a szerkezet megtartásával. Tehát ugye, amiről beszélt.
Igen.
Az óvoda úgy újul meg, de nem ez az első, hanem ez már a sokadik óvodája a 13. kerületnek, ahol egy 80-as évekbeli típus óvoda átöltöztetésével és energetikai megújításával egy teljesen új tudású létesítmény jön létre, és ez emeli a lakótelep értékét, ez emeli a kerület értékét, valódi szolgáltatást nyújt azoknak a családoknak, akik ott akarnak élni. Tehát ez az élhető város kategóriában egy mintaszerű dolog. Úgyhogy én maradnék ennél.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Erő Zoltán, Budapest főépítész.
Köszönöm a meghívást.
További jó munkát kívánok.
Köszönjük.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Várjál majd én is. Kint akarod készíteni? Ja. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Horváth Ádám, Szegedi Tímea és Zsidai Péter, illetve Selmec János. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, a kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!